A globális digitális zaj ellenében a növényekkel járó munka csendbe merülő testi tapasztalatát, földközeli örömeit vázolja fel Byung Chul Han az új könyvében. A Föld dicsérete utazása kertbe című kötet egy különös esszé, ami félúton kerti naplóba fordul. Ezeket a mondatokat a fülszövegből emeltem ki, de most sokkal közelebb megyünk a szöveghez, Zilahi Annával, a fordítóval. Derüljön ki, valójában a kiégés társadalmában, a pszichopolitikában vagy a csillapító társadalomban megismert, komoly társadalomkritikát megfogalmazó, provokatív szerző miként ír a saját kertjéről és az abban folyó munkáról. Szóval azzal kezdünk, miben különbözik ez az új könyv mindattól, amit megszokhattunk a filozófustól.
Az eddigi könyvei azok nem ennyire személyesek szerintem. Itt azért megnyilvánul a saját fizikai és lelki tapasztalatairól Han. Szóval egy sokkal személyesebb viszony alakul ki a könyvtárgya és a szerző között. A saját téli kertjének a történetét meséli el. 3 éve műveli ezt a kertet, és maga a napló rész, ami a könyv második felét teszi ki, az egy másfél éves időszaknak a naplózása. Tehát maga a napló műfaja is nyilván egy sokkal személyesebb, sokkal intimebb műfaj.
Kellett ehhez bátorság, hogy valaki, aki a korábbi könyveiben nagyon komoly társadalomkritikát fogalmaz meg, ennyire közel engedi most az olvasót.
Igen, ez megdöbbentő volt igazából ennek a könyvnek az olvasásakor, amikor először a kezembe került ez a kötet Berlinben, és én is azt éreztem, hogy most végre valamilyen bepillantást nyerhetek abba, hogy amiről ő mindig beszél, hogy mi az a kontempláció, vagy mi az a meditáció, vagy mi az a testi tapasztalat, vagy a természettel való kapcsolat, amiről ő folyamatosan említést tesz, hogy hogyan lehetne az ellenpontját gyakorolni annak, amit ő kritizál. Itt most ő erre tesz egy kísérletet, és azt gondolom, hogy ennek vannak erősségei és gyenge pontjai is, de én mindenképpen nagyra értékeltem azt a sebezhetőséget, hogy felvállalja ezt a nagyon személyes viszonyt.
Mit jelent számára a kertészkedés, a földdel való munka, akár szimbolikusan is, és mit hoz a gyakorlatban?
Ugye sok kötetében szó esik a digitálisnak a kritikájáról, annak a kritikájáról, hogy egy számszerűsített, számolásra alapuló világban élünk, ahol az elbeszélés háttérbe szorul, és alapvetően arról beszél ebben a kötetben, egyrészt, hogy ebben a kertészkedésben lelassul az idő, és egy ilyen visszatérés történik a testhez és az elbeszéléshez, azáltal, amiket ő megfigyel abban a lelassulásban, hiszen itt folyamatokat figyel meg, hogy növények hogyan serkennek ki a földből, és aztán hogyan hajtanak ki, hogyan zöldelnek, virágoznak, majd pedig hogyan hervadnak el, és adják magukat újra vissza a földnek, tehát hogy egy folyamatot mutat be, és ezen kívül azt a fajta testi tapasztalatot is, amit ő él át a kertészkedés közben, tehát amikor a jéghideg esővízbe mondjuk megmárt, és átél egyfajta fájdalmat, de ezen a fájdalmon keresztül egy örömöt is, egy gyönyört is, és aztán mondjuk locsol, tehát hogy a gondoskodás, az ő testi bevonódása ebbe a növekedési folyamatba, vagy a kertjének a növekedésébe, szerintem ez az a testi tapasztalat, érzéki tapasztalat, ami ellenpontját képezi annak a fejbe zárt, számok közé erőltetett világnak, amit ő kritizál.
Miközben azért olyan érdekes, hogy téli kertet csinál, tehát hogy egy olyan évszakban akar ő virágok vagy növekedésével foglalkozni, amikor alapjáraton nyugalomban van a természet, és gyűlöli a telet, ez kiderült.
Jó kérdés az, hogy mit tekintünk kertnek, mi az a kultivált kert, amit ő személy szerint kertnek tekint. Ő túlmegy azon, hogy kultúrnövényeket telepítsen, mert még azt is meg akarja haladni, ami a természetnek a saját rendje, és egy téli kertet telepít, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon mesterséges koncepció azért valahol, ezzel abszolút egyetértek, és aztán ebbe a mesterséges koncepcióba mégiscsak beszüremlik az élet. Például nekem az egyik kedvenc részem, amikor leírja, hogy megjelennek a százszor szépek a kertjében, és kigyomírtózza őket, mert elburjánoznak, és az is többször ugye elhangzik a kötetben, hogy mennyire gyűlöli a burjánzást, és aztán egyszer csak rájön arra, hogy mennyire tetszenek neki mégiscsak a százszor szépek, amikor a fagy közepén is még virágzanak. Ugye a százszor szépnek a botanikai elnevezése a Bellis perennis, örök szépség, tehát ami mindig virágzik, és meglátja ebben a gyomnövényben a szépet, a maradandót, a rendíthetetlent, és aztán már nem írtja ki. Tehát ahogy ez az ilyen dihotóm elképzelése arról, hogy mi a kultúrnövény, mi a gyom, mit kell élni hagyni, mi az, amit ki kell pusztítani, mi a kultivált kert, mi az élet, hogy igazából ebben a folyamatban ezek feloldódnak, és az tetszik, hogy ezeket a tévedéseit több ízben beismeri, ezekkel szembe tud nézni, ezekből tanulni tud. Ugyanakkor igen, maga ez a téli kert, ez egy nagyon mesterséges elképzelés, és valóban, tehát ez egy nagyon romantikus, nagyon elemelt koncepció az, hogy megteremtsünk egy végtelenséget, egy halhatatlanságot. Miközben az egész könyv arról akar szólni, hogy megértsük közelebbről a testi létezést, az anyagnak a körforgását.
És hogy térjünk ebből a digitalizált világból, amit annyi kritikával illet, térjünk vissza a természethez valahogyan.
Ez egy furcsa helyzet, hogy ki akarja iktatni a halandóságot és a véges ez abszolút furcsa, és alapvetően ellentétben áll azzal a koncepcióval, igen, vagy azzal a kritikával is, hogy a digitálisban is a teljesítménykényszerre, a számszerűsíthetőségre, a végtelen teljesítőképességre helyezi a hangsúlyt a kritikájában, és végül is itt is erről van szó, hogy ez a téli kert, ez végtelenül teljesíti számára a végtelen bomlást és virágzást.
Amikor a növények jelleméről írt, helyenként egészen lírai volt a szöveg, nem ezt szoktuk meg tőled.
Nagyon lírai, igazából én ezért kezdtem el fordítani, mert én inkább versfordításokat szoktam vállalni, és amikor beleolvastam a kötetbe, akkor azt éreztem, hogy na, itt egy hán, ami lírai, viszont filozófikus is, és igazából ennek a kettőnek a határmesdjéjén szeretek fordítani, szóval általában filozófikus verseket szeretek fordítani, ez pedig egy nagyon lírai, filozófikus prózaszöveg.
Amikor a növények jelleméről ír, egy veszteségről beszél, a szerelem elvesztéséről beszél, és ott épp kipusztul egy növény. Olyan lesz, mint egy metafora, és hihetetlen mennyiségű növény jelenik azért itt meg. Tehát nem is tudom, hogy mekkora ez a téli kert. Neked volt ilyen emlékezetes rész?
Igen, én nagyon szerettem az árnyi liliomot, és az is egy olyan pillanat, amikor arról beszél, leírja, hogy nem szerette korábban az árnyliliomokat, de aztán rájön arra, hogy az árnyék kedvelő növényeket, hogyha ezeket beülteti a kertjébe, akkor azok bevilágítják, felvirágoztatják a sötétet, és rájön arra, hogy ez mennyire szép, és hogy ezáltal megkedveli ezeket az árnyék kedvelő növényeket, beleértve az árnyliliomot is. Ez tetszett nekem, mert ugye valamilyen módon azt is mondja, hogy ő maga is inkább árnyék kedvelő, sem mint hogy kiüljön a napra, és szerintem is vannak találó részek. A szerelem elvesztése az egyébként két helyen is megjelenik, és azok nekem nagyon zavarba ejtő részek voltak. Az a fajta távolságtartás szerintem, ami az eddigi köteteiben megfigyelhető, azt itt teljesen feloldja azokat a határokat, és szerintem zavarba ejtő, de nem csak azért zavarba ejtő, hanem mert olyan mértékig patetikus és romantikus, amit ettől a szerzőtől aztán tényleg nem várna az ember, de kortárs, nem tudom, szép író vagy költő tollából is lehet, hogy zavarba ejtő ez a szintű pátosz. Ugyanakkor nekem valahogy sokadik olvasásra mégis működött, vagy azt éreztem, hogy végül is ez az egész kötet arról szól, hogy itt növények kihajtanak, és aztán elpusztulnak, és mondjuk itt két ilyen nagy növényhalál van, az egyik azt hiszem, hogy a lonc, az is a szerelemmel múlt el a teraszáról, és aztán pedig a fűszfa.
Igen.
És ennek a fűszfának a halála többször visszatért, tehát hogy ez igazából egy ilyen jelentőségteljes elmúlás, és ezáltal, hogy többször visszatért, tényleg megkapja azt a súlyt, azt az ilyen transzcendencia tapasztalatot valahogy, hogy úgy éreztem, hogy nekem aztán működött. Még akkor is, hogyha minden egyes alkalommal zavarba ejt.
Fölmerült bennem, hogy nem lehet ez fikció. Tehát, hogy biztos-e, hogy Han saját magáról ír, és nem valami kísérletbe vonja bele az olvasót. Tehát, hogy teljesen őszinte, vajon szóba kerül az apja, szóba kerül, hogy hazamegy Koreába, vagy elmegy egy kolostorba, és mindenféle dolgok történnek vele. Ezekről sosem tudtunk a korábbi könyveiben, és főleg amikor az érzelmi élete is szóba került, akkor azt mondtam, hogy velem, mint olvasóval egy furcsa játékot űz.
Megértem ezt igazából, mert végül is ez eddig tőle teljesen idegen volt, abszolút meg lehet ez is, az egészen biztos, hogy nagyon visszavonultan és nagyon magányosan él, és ezáltal nagyon sok ideje van a megfigyelésre és kontemplációra. Az izgalmas, ahogy a saját környezetét elemzi, akár föltörténet több millió éves távlatba éli meg azt az utcát, amin fölsétál, vagy föltörténeti szempontból elemzi mondjuk a Schönebergi dombot, vagy a Vezúvis szóba kerül. Szóval alapvetően egy ilyen történeti és föltörténeti szemüvegen keresztül néz a környezetére. Az nagyon megdöbbentő, hogy mennyire kevés emberi interakció van, vagy mennyire kevés emberi interakció játszik szerepet aztán a könyvben, tehát hogy megjelenik egy-egy ember, mondjuk talán még a legpozitívabb szemüvegen keresztül a virághagymakereskedő jelenik meg, de igazi emberi kapcsolódás nem, és minthogyha ezeket az emberi kapcsolódásokat helyettesíteni a növényekkel, a növények iránt vállalt gondoskodással. Ez egyébként a csodálatos lektoromnak, Hekker Hélának a gondolata volt, és abszolút el tudtam fogadni.
És mi a véleménye a koreai politikai helyzetről például? Ugye, mert haza kell mennie, és olyan érdekes vele szembesülni, hogy ez neki nem esik annyira jól.
Igen, ő ki van ábrándulva politika alakulásától, ki van ábrándulva annak a nyugati reprezentációjától, be is vonódik, mert Ahn Jong-su mellett tesz hitet, ugyanakkor mégsem vonódik be, mert csak beszél róla. Igazából ez is nagyon ellentmondásos a számomra, hogy pontosan az ő érintettsége vagy bevonódása az igazából csak egy demonstráció itt ebben a könyvben, hogy azért erről is beszélnie kell, vagy ténylegesen mélyen érdekli azt, hogy mi történik. Úgyhogy igazából ez volt számomra a legnagyobb kérdőjel a kötetben ez a rész, mert azt éreztem, hogy itt beszél valamiről, arról is szó esik, hogy majd akkor a legközelebbi választásokkor ő lesz, aki segít szavakkal ennek az elnökjelöltnek, mert hogy ő nem egy nagy rétor, de egy nagyon jó ember, és hát érdekes megoldás.
Picit az ember elkezdi átértékelni mindazt, amit eddig olvasott, vagy valahogy ehhez illeszteni. A fenntarthatóság számára fontos, vagy talán az, hogy, és ezt is kritikával illeti általában, hogy az emberek nem foglalkoznak a bolygó jövőjével eleget. És itt a kert és a földdel való munka, ez egy nagyon jó apropót adott arra, hogy ezzel kapcsolatban is elmondja, hogy mit gondol.
Nekem a legjobban ez a fizikai kontaktusnak a bemutatása tetszett. Az, amikor ezt kitágítja egy nagyobb környezettudatosságra, vagy klímatudatosságra, ott már nem annyira hiteles nekem igazából az, amiket állít. Ezek az érzéki megtapasztalások, azok tényleg megfogtak. Tehát amikor azt írja le, hogy mondjuk ő a tavasz beköszöntét hallja, vagy hogy megérzi az illatát a frissen leesett hónak, vagy hogy milyen haptikus, materiális kapcsolatot teremt a földdel. Nekem igazából ezek voltak hitelesek, és ezeket szerettem olvasni, meg fordítani is. Van néhány olyan gondolat, amit örültem volna, hogyha jobban kifejt, és ez például kapcsolatban van azzal a gondolattal, amikor leírja, hogy borzongató elképzelni, hogy egy ilyen csodálatos virágzó bolygó létrejöhet ebben a sötét univerzumban, és akkor leírja, hogy szükség lenne egy planetáris öntudatra, amiben megéljük azt, hogy mi a Föld bolygónak a lakói vagyunk, és átéljük ezt az identitást, hogy mi ehhez a bolygóhoz tartozunk, ennek a természetnek vagyunk a részei, tehát hogy ezek a gondolatok közel álltak a számomra kedves nézőpontokhoz. Ugyanakkor a fenntarthatósággal foglalkozó részek igazából nekem felületesek voltak, mert úgy éreztem, hogy nagyon, nagyon az embereket hibáztatja, ami végül is mit jelent. Tehát igazából semmit, mert nem tud olyan rendszer szintű kritikát gyakorolni, nem is teszi bele azt az erőfeszítést, és ezért nem tud többet állítani egy kicsit felületes kritikánál. Ugyanakkor értem, hogy miről beszél, értem a problémát, látom a felszínen is ezeket a problémákat, de mondjuk nem gondolom azt, hogy egy bűzben és mocsokban úszó betondzsungel Szöulban, az annak az ott lakó lokalitásnak a hibája lenne, hanem nyilván egy sokkal magasabb szinten történő folyamatoknak a lecsapódása ez, és akkor igazából erről kellene beszélni, csak ez nyilván ennél sokkal nagyobb téma, sokkal tágabb, sokkal mélyebb munkát kellene elvégezni, ahhoz, hogy erről mondjuk tényleg hitelesen és autentikusan lehessen mondani valamit. De azt gondolom, hogy ez a világnézet, vagy maga az, amikor azt mondja, hogy például a gondolkodás, az köszönetnyilvánítás, vagy hálaadás, az például egyébként egy Heidegger allúzió, de hogy azt például én nagyon szerettem, mert értem, hogy mire gondol, egyszerűen hálát adni azért, hogy igen, ezen a földön élünk. Tehát, hogy amikor erről beszél, erről a planetáris öntudatról, ennek a megéléséről, ezt szerettem.
Mint a többi könyvében is, hoz filozófusokat, itt költőket is, irodalmi részleteket, itt kiktől hoz, és mire használja őket.
Nagyon sokrétűen átszőtt idézetekkel és allúziókkal ez a kötet is, és ezzel volt sok munka, akár felfejteni azt, hogy hol vannak jelöletlen idézetek. Persze egy csomó szöveg helyett én nem is vettem észre, csak a lektor, aztán a szerkesztő, aztán igen, szóval sok munka volt vele, mert nagyon lazán kezelte az idézeteknek a jelölését. És számomra azok voltak az izgalmasak, ahol olyan idézeteket hoz be, amelyek valamilyen módon a természettel való kapcsolatunkra utalnak. Rögtön már a könyvnek a mottója Jobb könyvéből van, ami megadja igazából a hangot a kötetnek, hogy tanuljunk az állatoktól, tanuljunk a növényektől, vagy aztán később Friedrich Schillertől van egy idézet a naiv és szentimentális költészetből, hogy akként vannak a növények és az állatok, ami mi voltunk, akként vannak, amivé nekünk újra válnunk kell. Természet voltunk, mint ők. Számos ilyen idézet van, amelyek valamilyen módon vagy az ember természetszerűségéről vallanak, vagy pedig az ember csodálatáról, amit a természet fölött érez. Általában mondjuk a Hölderlin idézetek a Hyperionból, ezek mind általában valamilyen fajta természetre való rácsodálkozásról szólnak, de akár a Rilkének a rózsa idézetei is, azok is egyszerűen a rózsa látványától való megmámorosodásnak a lenyomatai. És hát mondjuk a zene történetben is, a zene úgy jön be, ugye Adornót idézi, aki Schubertről írja azt, hogy a reflexió előtti reflexzerű sírást oldja ki Schubertnek a zenéje azáltal, hogy az embert rádöbbenti a saját természetszerűségére, tehát maga a zene hallgatás, a művészet befogadása itt ebben a kontextusban nagyon röviden úgy jelenik meg, mint a természettel való kapcsolódásnak a lehetősége, amit aztán úgy interpretál, vagy azért hozza egyáltalán be Schubertet, mert maga ennek a dalnak a hallgatása az hasonló élményt idéz elő benne, mint amikor kertészkedik, mint amikor a földdel találkozik, mint amikor egyszerűen visszatér a földhöz, a természethez, a föld túrásához.
És akkor hogy jön ide a hit kérdése?
Meglepő volt ennek a témának a behozatala, mert annyira materiális az egész folyamatnak a leírása, a kertészkedés folyamatának, amit ő bemutat. Tehát ebbe a nagyon materiális, persze azért az érzelmeit is megjelenítő folyamatba eljut nagyon hirtelen és előzmények nélkül arra a konklúzióra, hogy akkor ez igazából bizonyíték Isten létére az, hogy ezek a virágok, növények tavasszal megújulnak és kibújnak a földből. Magát ezt az érzést egyébként én is átéltem már azt, amikor beköszönt a tavasz, és egy ilyen a tél utolsó hetei, amikor az ember már tényleg szinte rákészül arra, hogy soha nem lesz új tavasz, ez már örökké fog tartani, és ennek már soha nem lesz vége, és aztán megjelennek az első rügyek, akkor abban tényleg van valami epifánia, de az azért egy nagyon nagy ugrás ebből a materializmusból szerintem eljutni addig, hogy a biológia istentan, vagy hogy a kertészkedés valójában ennek a bizonyítéka. Ami szerintem izgalmas, az, ahogy az időről beszél, tehát hogy a kertben az időtapasztalat lelassul, az időérzékelés lelassul, átalakul, és meg lehet tapasztalni benne azt, hogy minden fajnak saját időérzéke van, és arról is beszél, hogy míg a növényeknek saját időérzékük van, és egymáshoz képest is másképp működnek, mert mondjuk másképp működik az őszi és a tavaszi kikerics, addig valójában az ember a digitális korban krónikus időhiányban szenved, és az idő valójában ebben a korban munkaidővé totalizálódik, ezt írja. Nincsenek ünnepeink már, az ünnep, ami igazából kizökkentene ebből a munkaidőből, és az ünnep, ami igazából megnyitja a végtelent, vagy valami ilyesmit ír, azt hiszem. Szóval ebből a szempontból ünnepként éli meg a kertészkedést, ünnepként éli meg a kerti munkát, és nem fizikai munkaként, hanem egyfajta rituáléként, ez szerintem teljesen nyilvánvaló.
A többi könyvében sokkal szűkebben méri a mondatokat, tehát sokkal tömörebben, itt azért hosszú mondatokat látunk.
Azért hozzá kell tennem, hogy a hosszú mondatok azok alapvetően Leiszter Attila szerkesztőnek köszönhetők leginkább. Ez egy szerkesztői döntés volt, itt is inkább rövid mondatok voltak, viszont annyira megakasztotta ennek a szép irodalmi szövegnek az olvashatóságát, hogy végül szerkesztői döntés volt az, hogy kicsit gördülékenyebbé tegyük, mert alapvetően is nehéz olvasmány, amiatt ugye, hogy vannak ezek az ilyen eposzi sereg szemle szintű növényleírások, jönnek ezek a növénynevek, és hogy hogyan illatoznak, milyen színben virágoznak, milyen formájú virágok van, hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan nyílnak ki, és hogyan pusztulnak el, és akkor ennek egyszerre van egy sokszínűsége, ugyanakkor egy monotonitása is, és alapvetően, hogyha ezek a rövid mondatok maradtak volna, akkor ez szerintem megakasztotta volna az olvasást, úgyhogy egy ilyen összszerkesztőségi döntés volt az, hogy ezek egy kicsit ki legyenek simítva.
Zilahi Anna fordítóval beszélgettünk, Byung Chul Han a Föld dicsérete utazása kertbe című könyvéről, ami a Tipotech kiadó gondozásában jelent meg.